Szegedről a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ideglenes emlékhelyet létesítettek a csütörtökön elhunyt Kozma Imre atya iránti kegyeletüket kifejezni szándékozó látogatóknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest 12. kerületi Szarvas Gábor úti országos központjában található emlékhely reggel 7-től 19 óráig várja a látogatókat, akik Kozma Imre nagyméretű kép előtt megállva idézhetik fel alapító elnökükhöz fűződő emlékeiket, virágot helyezhetnek el, gyertyát gyújthatnak, imát mondva, vagy egy néma főhajtással kifejezhetik tiszteletüket, jelképesen elbúcsúzhatnak. Az emlékhely a központ udvarán található, egész nap nyitott kapun keresztül, bejelentkezés nélkül is felkereshető, esős időben egy kisebb emlékhely várja az érkezőket a főépület bejáratánál. Kozma Imre temetéséről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat később ad tájékoztatást. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölt a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinettje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbb átételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázásával, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. A magyar-luxemburgi kapcsolatot az utóbbi időben újra a kölcsönös tisztelet jellemzi, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten, aki 10 éve tartó hivatali ideje alatt először fogadta luxemburgi kollégáját. Szijjártó Péter a Facebookon arról számolt be, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Rámutatott, hogy a Magyarország és Luxemburg közötti kereskedelmi forgalom volumene 10 év alatt a 4-szeresére nőtt. Az országgyűlés csapatának és a török nagy nemzetgyűlés labdarúgó csapatának mérkőzésével ért véget Ankarában a magyar parlamenti delegáció programja, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. A törökök nyertek ezúttal 2-0-ra. Kövér László a hivatalos törökországi látogatást úgy összegezte, a diplomáciai kapcsolataink 100. évére meghirdetett magyar-török kulturális évad keretében nem csak fontos tárgyalásokat folytattak, hanem részük volt kulturális programokban is, Ankarában és Isztambulban. A házelnök az országgyűlés labdarúgó csapata nevében egy tekból asztalt ajándékozott a török nagy nemzetgyűlési sportklubnak. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának szóvivője elítélte az izraeli erők által az utóbbi napokban végrehajtott támadásokat, de leszögezte, hogy Libanonban maradnak. Andrea Tenenti utalt arra, hogy az izraeli erők kivonulásra szólították fel őket. A szóvivő megdöbbentő pusztításról számolt be a Libanon és Izrael közötti demarkációs vonal, az úgynevezett kék vonal mentén és azon túl is, hangsúlyozta, hogy sok faluk szenvedett károkat. A MOL nyomásérzékelő rendszere szivárgást jelzett a Szászalombatta és Pécs közötti üzemanyagszállításra használt terméktáv vezetéken, Gárdony közelében, tájékoztatta az olajipari vállalat az MT-t. A hibát a vezeték alsó részén egy repedés okozta. A probléma nem érinti a város ivóvízhálózatát. Ha az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma a héten elérte a 500 milliárdot, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága a MOHU az MT-vel. A cél, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon, a becslések szerint évente több mint 3 milliárd ilyen van forgalomban. Mintegy 9818-as diák és laikus segítő tanulta meg az újraélesztés alapjait Budapesten. Az újraélesztés világnaphoz kapcsolódott a program. Évente átlagosan 27 ezer esetben következik be hirtelen szívhalál Magyarországon. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható, majd a folytatásban is csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat, amelyben dr. Horváth Dezső fizikus beszél a katolikus egyház által is elfogadott ősrobbanásról, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben.
Ez érdekes, hogy ezt Friedman levezette matematikailag az Einstein elméletbe, Einstein ezt nem volt hajlandó elfogadni. Utána 5 évvel később Georges Lemaître szintén bebizonyította matematikailag, hogy ez tényleg így működik egyébként. Tehát ez egy egyszerű matematikai következménye az Einstein egyenleteknek, amelyeket egyébként hihetetlen pontosan bizonyítottak közben. Persze, ez nem jelenti azt, hogy a csillagok is duzzadnának, ez csak az üres tér, amelyik nő. Tehát amit összetart valami, az együtt van. Tehát a galaxisokat összetartja a gravitációs erő. Azok nem fognak duzzadni, csak éppen távolodnak egymástól. A Edwin Hubble 1929-ben kimérte azt Leavittnek a módszerével, hogy a különböző galaxisok, azok milyen sebességgel távolodnak tőlünk különböző távolságban, és kapott egy lineáris összefüggést. Most bátor ember volt, mert én, mint kísérleti fizikus, erre bizony nagy bátorság kell, hogy ezek a pontok ezt az egyenest rátegyem. De rátette, és kiderült, hogy igaza volt. Tehát megállapította azt, hogy minél távolabb van egy galaxis tőlünk, annál gyorsabban távolodik. És ez a kettő közötti arányossági tényező, ez a nagy H, ezt úgy hívjuk, hogy Hubble állandó. Hubble állandó. Ez 70 km per szekundum megapárszekenként. A megapárszek az kb. 3 millió fényévnyi távolságot jelent. Ez a csillagászok kedvenc mértékegysége. Most ez, játsszuk ezt vissza. Menjünk vissza időbe. Ez azt jelenti, hogy 14 per h idővel ezelőtt az egésznek egy pontba kellett lennie. Tehát ez egy elég elképesztő dolog. Ez azt jelenti, hogy 14 milliárd év, ez egyszerűen csak a reciproka ennek az értéknek, és ez a világegyetemünk kora, ennyi idős. Most ezt az egyenest később nagyon pontosan ellenőrizték. Nézzék meg, hogy ez a mérés itt 0 és 2 megapárszek távolságnak felel meg, a lenti meg 0 és 400 között. És nagyon pontos volt ez a becslése Hubble-nak. Tehát tágul a világegyetem. És a Ptolemaioszi képben a Föld volt a középpont, a Kopernikusziban a Nap, a kozmológia meg azt mondja, hogy nincs középpont. Tehát szokták mondani, hogy ez a hasonlít a kellő tésztához, ahol a mazsolák távolodnak egymástól, hogy duzzad a tészta, de saját maguk nem nőnek. Eléggé erőltetett kép. Sötét anyag. Ez a következő témám. Az a helyzet, hogy már nagyon régen észrevették azt, hogy a spirálgalaxisoknak a forgási sebességet szabályozó Kepler törvény nem igazán érvényesül, ha csak azt az anyagot tekintem, amit látok. Tehát egy ilyen galaxisban ott vannak a 10-11-en fénylő csillag, föl lehet mérni azt, hogy nagyjából milyen a tömegeloszlás, és kiderül, hogy sokkal több tömegnek kell körülötte lennie, nem csak benne, hanem körülötte, abból, ahogy a galaxisok karjai mozognak. Na most ezt már nagyon régen észrevették, a 30-as években észrevették, de Vera Rubin volt ez az amerikai csillagásznak, aki rendbe rakta a témát, és elnevezte sötét anyagnak 1966-ban. Rengeteg bizonyíték van arra, hogy körülbelül 5-ször annyi sötét anyag van, mint világító anyag a galaxisok mögött, de máig nem tudjuk, hogy az micsoda. Tehát de abból, ahogy a csillagok mozgásából például ki lehet számolni, milyen a sötét anyag eloszlása. Például ez egy galaxis, két galaxis ütközése, ahol a piros a normál anyag, és a kék az ott velük együtt közlekedő sötét anyag. Ősatom. Georges Lemaître találta ki, állította fel az ősrobbanás modelljét, hipotézisét. Ő ezt az ősatom hipotézisének hívta egyébként. Egy nagyon érdekes fizikus volt, ugyanis párhuzamosan végezte a teológiát és a fizikát, katolikus pap, és egész életében reverendában járt, de fizikus volt, fizikus professzor a Löweni Egyetemen. 1931-ben írt egy cikket a világ kezdete a kvantumelmélet szempontjából, és ebben vázolta fel ezt a hipotézist. Egyébként ezt ő úgy hívta, hogy a kozmikus tojás felrobbanása a teremtés pillanatában, és ezt tegnap nélküli napnak is hívta, hiszen előtte idő nem létezhetett. Most nagyon érdekes, hogy ennek ezt nagyon sokáig senki sem akarta elhinni természetesen. Fred Hoyle, aki egy nagyon nevezetes csillagász volt, a Stabil Univerzum híve, a BBC rádióban rengeteg ismeretterjesztő előadást tartott, és 49-ben gúnyosan emlegette Lemaître elméletét azzal, hogy még ilyen marhaságokat is kitálnak pihentagyú fizikusok, mint a nagy boom, a Big Bang elmélete. És ez a név rajta maradt, magyart kivéve, mert mi ősrobbanásnak hívjuk, az van, de jobb, mint a nagy robbanás. Bármint fogjuk látni, a robbanás maga az nem egy igazán jó szó erre. Ezért ugyanis a Nobel-díjat 2019-ben kapta Peebles, a Princetoni Egyetem professzora. És az indoklásban, az van a Nobel indoklásban, hogy ő alapozta meg a kozmológia átalakítását az utóbbi 50 évben spekulációból tudományba. Na most ő mondta azt, hogy szerencsétlen dolog a kezdeteken tűnődni, amikor nincs semmiféle jó elméletünk olyasmire, hogy kezdet. Nem tudjuk. Tehát ő például többször hangsúlyozza, az ősrobbanásnak nem volt pillanata, mert idő nem létezhetett még akkor, csak utána jött létre. Elég elképesztő, nem? Ilyenkor, ebben nagyon sokat beszélek, de mindig a hideg futkos a hátamon, amikor erre gondolok. Egyébként ez a Big Bang Theory, ez nagyon híres lett, az magyarul agymenőknek hívott sorozatból kifolyólag. Unokáim hívták fel a figyelmet, hogy rengeteg fizika van benne. Itt például a Big Bang Theory néven ez a Sheldon Cooper meg a Leonard reggeliznek, mögöttük a táblán mindenféle fizika van felírva, egyenletek, és engem az lepett meg, hogy nézegettem, és mindegyik olyan jónak tűnt. És utána néztem, és kiderült egy David Salzberg nevű kaliforniai professzor a felelős azért, amit ezek mondanak, meg írnak, és ez kollégám a CMS kísérletben. Írtam is neki, hogy milyen jó a fizika, és azonnal válaszolt, hogy igen, a kollégák nagyítóval nézik, hogy nincs-e hiba benne. Nagyon érdekes Lemaître és Einstein viszont, ez Lemaître fiatalon, ez meg Albert Einstein. 1927-ben Lemaître elkapta Einsteint, és táblán levezette neki, hogy az egyenletének nincs stabil megoldása. Tehát a világegyetem köteles tágulni, hát mert azt látjuk, hogy tágul nem zsugorodik, hanem tágul. És erre azt mondta neki, hogy az ön matematikája precíz, de a fizikája föltelmes. És Később, 33-ban, amikor Lemet előadta ősatom elmélet, azt mondta, hogy ez a legszebb és legkielégítőbb teremtés magyarázat, amelyet valaha hallottam. És 30 évig gyűlt az elmélet és kísérlet tapasztalat, amikor végre a kozmikus háttérsugárzás tanulmányozása igazolta az ősrobbanás modelljét. Ez mi volt? Két mérnök, a Bell laboratórium két mérnöke épített egy sokkal érzékenyebb radart, mint addig bárki. Ez a radar, ez egy zajt észlelt. Egy olyan zajt, ami egyidejűleg jött mindenfelől egyformán. Egy mikrohullámú zaj volt, sugárzás, és erre rájöttek arra ki mérésekkel, hogy ez egy 3 Kelvin hőmérsékletű sugárzás. Exaktul 3 Kelvin. Na most erre az az elmélet, erre föllőttek egy műholdat, hogy ezt kimérje, ugye, mert a Földön rengeteg zaj van, mindenféle zavar, hát fönn a világűrben sokkal jobb, megállapították, hogy ez 2,728 kelvines hőmérsékleti sugárzás, és az elmélet azt mondja, hogy eredetileg 3000 kelvines fotonok hűltek le erre, miközben a világegyetem ezerszeresére tágult. Ez tehát az elmélet. Most jó kérdés az, hogy hogyan alakulhattak ki galaxisok, és erre a COBE kísérlet kimutatta, hogy vannak gócok a égbolton, ahol egy picit magasabb a hőmérséket, és vannak pontokon kicsit alacsonyabb. És ahol kicsit magasabb, ott alakulhattak ki a kezdeti galaxisok, mert ott több anyag volt. Kezdetben. De ez a negyedik jegyben van egyébként, ez a különbség. Ezért, amikor sokkal pontosabban megismételték a kísérletet, ez a két ember megkapta a Nobel-díjat a COBE kísérletért. Tehát most a legfontosabb bizonyítéka az ősrobbanás elméletének az a látható anyag eloszlása a világegyetemben. Tehát háromnegyed része hidrogén, negyed része hélium. Az összes többi, ez mind, amiben mi vagyunk, ez csillagpor igazából. Tehát ez elhanyagolható mennyiségű. Most az viszont, nagyon könnyű magyarázat adni, hogy miért pont hidrogén. De a héliumot nehéz megérteni. A hélium jelenléte azt jelenti, hogy valamikor az összes anyag nagyon forró kellett, hogy legyen, hogy összepéselje a hidrogén, úgy, mint a napban, hogy összepéselje a hidrogén nagy részét héliummal. Most volt egy csomó probléma, amelyet a felfúvódás elmélete magyarázott meg. A felfúvódás elmélete azt mondta, hogy a világegyetem korának az első 10-32 másodpercében, ugye azt mondtam, hogy nulla nem volt, de az első 10-32 másodpercére 10-26 szorosára kellett duzzadnia a világegyetemnek. Most vegyük észre, hogy ez nem mond ellent az Einstein-féle relativitás elméletnek, hiszen ez nem jelent mozgást az anyagra, ez csak a térnek a tágulása, a tér akármilyen gyorsan tágulhat. Ez nem jelent anyagi mozgást. Az anyagi mozgás az, amit az Einstein elmélet korlátoz. Tehát, és akkor eltelt, ugye a kozmikus háttérsugárzás az onnan eltelt, hogy a fél órával a Big Bang után egy 300 millió fokos plazma kellett, hogy alkossa a világegyetem anyagát. Ez szépen lehűlt 380 ezer év alatt, 3000 Kelvinre, amikor kialakultak a semleges atomok, és ezzel átlátszóvá vált a közeg a fotonok számára. Eddig átlátszatlan volt, mert csupa töltött részecske alkotta. És erre itt alakult ki a kozmikus háttérsugárzás 3000 Kelvin, és akkor 14 milliárd év alatt ugye 1000-szeresére tágult a világegyetem. Ez ilyen egyszerű. És közben 3000 Kelvinről 3 Kelvinre hűlt le a kozmikus háttérsugárzás. A tértágulás az hűlést is jelent. Most a galaxisok onnan érnek, hogy bizonyos pontokban véletlenszerűen sűrűbb volt az anyag, mint másutt, és onnan látjuk, azokból a pontokból látjuk a magasabb hőmérsékletű kozmikus háttérsugárzást. Most nagyon érdekes, amit a Hubble teleszkóp látott, ez is egyike a szatelliteknek, tehát egy műholdas teleszkópnak, csillagászati eszköznek. Fogtak egy sötét pontot, és ráirányították a teleszkópot, 1 millió másodpercig figyelte ugyanazt a pontot. És 10000-nél több, 10 milliárd évnél régebbi galaxist látott. Azon a ponton, ami a normál csillagászati eszközökkel teljesen sötét volt. Ma ennek az utóda a James Webb űrteleszkóp egyszerűen fantasztikus képeket produkál. Például ugyanarról a térrészről ezt látta Hubble 2017-ben, és ezt látta James Webb 2022-ben. Nézd meg, hogy ugyanezek a dolgok vannak rajta, de iszonyúan jobb felbontással. Sötét energia. A távoli szupernovák úgy vizsgálatából az derült ki, hogy a világegyetem olyan, mintha egyre gyorsabban tágulna. Most ez a gyorsuló tágulás, ez azt jelenti, hogy valami kifelé szívja az anyagot a világegyetemen belül. Ezt elnevezték sötét energiának, és ezért kaptak a három úr kapott Nobel-díjat érte. A sötét energia nagyon sok egyéb bizonyíték is van egyébként. Micsoda? Na, de nem tudjuk, hogy micsoda. Ez a vákum gravitáló energiája elképesztő módon. Ez azt jelenti, hogy a vákum nem üres. Gravitáló energiája van, mégpedig ez dominál jelenleg. Az összes, a világegyetem összes energiájának a tömegének, tömeg meg energia ugyanaz, ugye tudjuk a fizikában, összes tömegének a 70%-a az a sötét energia. Ez úgy tűnik, az ősrobbanás után nagyon nagy volt, korai univerzumban sokkal kisebb, és azért tágul gyorsulva a világegyetem, mert ahogy nő a tér, úgy nő ez a sötét energia. Na most ezt azt mondják matematikai gondolkodású fizikusok, hogy integrált Einstein kapott egy egyenletet, megjelent benne egy konstans, egy állandó. Ugye a határozatlan integrálhoz mindig tartozik egy állandó, ez az állandó a kozmológiai állandó, ez ilyen egyszerű. Nem, szó sincs energiáról. Na mindegy, ez nagyon érdekes egyébként, hogy rengeteg modell és spekuláció van, de nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát, ahogy említettem, mitől jötték létre a galaxisok? Most úgy tűnik, hogy a sötét anyag gravitációs gödreibe jöttek létre a galaxisok. És ez bizonyítja a kozmikus háttérsugás irányfüggése, amelyet már említettem, hogy ott úgy tűnik, hogy ezekben a pontokban kicsit sűrűbb volt az anyag, mint másutt. Ezt kimérték ezek az űrteleszkópok. Például a Wilkinson, az első a COBE volt, utána jött a WMAP, és most úgy utoljára a Planck teleszkóp, egyre pontosabban mérték. Ugye, ha kiterítek egy gömbfelületet, akkor egy ilyen ellipszist kapok. Ez a világ, ez az égbolt. Ez itt a tejútrendszer hatása, amit látunk, ugye benne ülünk. Ha ezt levonjuk, akkor ez a maradék anizotrópia. Jó, hát az első az a nap mozgásából ered, az egy ilyen dipólus, azt nem mutattam. Most ez a Planck űrszonda, amelyet 2009-ben lőttek föl, ez egy zseniális dolog volt, és ez meg a Fermi Large Area Telescope, ez nagyon érdekes, azt mondja ennek az a rövidítése, hogy flat, mint lapos angolul. A pihentagyú fizikusok kitálnak ilyen jó kis rövidítéseket általában. Ez a űrteleszkóp, ez speciálisan nagy energiás gammasugarak, úgynevezett gamma kitörések észlelésére épült. Ez 3 év termése, amit látszik. Tehát a mai anyag egyensúlya következőképpen néz ki. Először is a Friedmann egyenlet az, amelyik összegezi azt, hogy hogy áll össze a világegyetem 100%-os tömege. Hogy áll össze? Hát először is van egy sugárzási része, van egy anyagi része, van egy görbület, amely mínuszba jön, és van a kozmológiai paraméter, a sötét energia. Ez együtt adja ki. Most az univerzum lapos, ha ez az omega k nulla. Márpedig úgy néz ki, hogy az univerzumunk lapos, nincs saját görbülete. Ezt hallgatóimnak el szoktam mondani, hogy ezt hogyan lehet mérni, de most nincs rá időm. Tehát azt kell megnézni, hogy a háromszög szögeinek az összege tényleg 180 fok-e. A sugárzás tehát kicsi, ez az omega k nulla, ez azt jelenti, hogy anyag dominálta univerzumunk van. Ez az anyag, ez áll a normál anyagból, tehát ez itt úgy hívjuk, hogy barionos anyag, de ez tartalmazza a csillagokat, fekete lyukat, bolgást, még a neutrinókat is, abból nagyon sokan, de nagyon kicsi a hatásuk. És a cold dark matter, a hideg, sötét anyag. És ez a barionos anyag, amit látunk, az kb. 5%, a hideg, sötét anyag az 26%, és a sötét energia meg 69%. És a világegyetem korát ilyen pontosan lehet tudni. Ez a 14 milliárd év, ez így néz ki.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk a világ keletkezésével foglalkozó összeállításunkat. Ebben pedig dr. Horváth Dezső fizikus beszélt a katolikus egyház által is elfogadott ősrobbanásról, amelynek elméletét egy katolikus pap vezette le 1931-ben. Köszönjük figyelmüket, további kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. 2024-ben idén is megrendezte a WWF, vagyis a Világvadvédelmi Alap a falkanapokat, ezúttal a répás után, szeptember 27-én és 28-án. Az esemény előadói közül már többeket hallhattak itt az Erdőfohásza című műsorban. A mai alkalommal Gárhidi Lászlót, a WWF erdőprogramjának vezetőjét hallják arról, hogy milyen erdőket is szeretnének.
Hát én azt gondolom, hogy az erdők, a magyarországi erdők mindannyiunké, tehát ez egy társadalmi érdek, hogy a Magyarországon lévő összes erdő az olyan állapotban legyen, hogy ne csak faanyagot biztosítson számunkra, hanem az élővilágnak is otthont adhasson, illetve hosszú távon fennmaradjon olyannak, amilyennek megismertük. Ugye ennek nagyon sok rekreációs haszna van, tehát aki a természetben eltölt egy kis időt, az én azt gondolom, hogy az egészség megőrzése szempontjából is sokat. Tehát
a kérdésben benne van egy, nem is tudom, ellenvetés, hogy milyen erdőt szeretnénk, és mintha ott bujkálna benne a válasz, hogy nem ilyet, ami most van.
Ez igen és nem. Tehát Magyarországon, ahol ugyan egyébként más országokban is az erdők nagyon sokfélék, vannak olyanok, amiket nagyon nagy mértékben átalakítottunk a gazdasági célok mentén, vagy más okok miatt, és vannak olyan erdők, amik megőrizték azokat a ősi tulajdonságaikat, azt a természetközelességüket, ami miatt sokkal nagyobb értékként tekintünk rájuk. Itt a Bükki Nemzeti Parkban értelemszerűen az utóbbiból van több, tehát olyan erdők veszik körül többek között répás utát, amelyek az ország legértékesebbjei természetvédelmi szempontból. Ennek egyébként nagyon sok oka van, a középkor tájtörténete például az, hogy milyen tulajdonosai voltak ezeknek az erdőknek, hogyan bántak vele, illetve hát a világháború utáni politikai változások is értelemszerűen megváltoztatták az erdők kezelésének a kereteit. Létrejött ugye nem mellesleg a Bükki Nemzeti Park, ez az országunk legrégebbi és legjelentősebb erdős nemzeti parkja. Itt az erdők egészen más elbánásban részesültek, mint máshol.
Ez érdekes, hiszen igazából ős erdő, tehát természetes erdő, csak egy nagyon kis foltban maradt meg. Itt a Bükkben legalábbis.
Ez igaz, úgy kell egyébként elképzelni az erdők őserdőségét, vagy természetességét, hogy ez egy fokozati sor. Tehát egyetlen igazi őserdőnk van a Mátrában, a Kékes erdőrezervátum területén, de többek között a Bükkben, a Bükki őserdő, amit egyébként úgy nevezünk, az is egy nagyon magas természetességi állapotú erdő. És a Bükki őserdő mellett is, tehát a Bükki kövek mentén, a Szilvásvárad környékén, Lilafüred környékén, olyan idős erdőkben van lehetőségünk kirándulni, ami más tájakon nem jellemző. Hogy egy konkrét számadatot is mondjak, a 150 évnél idősebb fákból álló erdőknek a fele országosan az a Bükki Nemzeti Park területén található.
Az még kivágható?
Ezeknek egy része kivágható, tehát nem mondhatjuk azt, hogy annak, hogy amiatt, hogy védett terület vagy akár nemzeti park, ezeket az állományokat nem lehet kivágni. Volt is erre példa néhány évvel ezelőtt a Tarkő mellett, de nyilván egy részét a nemzeti park is igyekszik a jövő számára megőrizni. Azért nem tagadhatjuk szerintem, hogy a zöldek és az erdészek között nem kicsi a feszültség. Az az erdő, amit egy erdész szépnek lát, ahogy olvasgatom az interneten a hozzászólásokat egy-egy témához, arra mondjuk egy zöld természetvédő azt mondja, hogy ez ökológiai sivatag. Mind a két félnek igaza van, természetesen a maga szempontjából. Erdőgazdálkodási szempontból szép egy erdő, vagy természetvédelmi szempontból szép egy erdő, itt ugye a saját szempontjainkat vetítjük rá. Azt minden esetre el lehet mondani, hogy az az erdő, ami természetes, és megtalálható benne az összes olyan faj, ami ott előfordulhat, az sokkal stabilabban működik, sokkal összetettebb a szerkezete, jobban ellenáll a klímaváltozásnak, a különböző bolygatásoknak, akár széldöntés, jégtörés, különböző kártevők, tehát valójában minél természetesebb egy erdő, annál igazibb, annál jobban működik. Értelemszerűen a gazdálkodás érdekében el lehet ebből az állapotból mozdítani. Ilyenkor például, ha ipari faanyagra van szükség, akkor nevelhető egyenes, hengeres, ágtiszta törzsű fa, de ugye ez annak a természetvédelmi értéknek a rovására történik, ami egyébként ott azon a területen lehetne. És a fő szempont egyébként, tehát nem arról van szó, hogy ez kell, a másik pedig nem kell, hanem meg kell találni azt az egyensúlyt minden országban, így Magyarországon is, ami a érintetlen, vagy többé-kevésbé háborítatlan erdők és az intenzíven használt gazdasági erdők között van. Jelenleg, ami egy nagy ellentmondásnak látszik, hogy az ország ötöde védett terület, védett természeti területen áll, illetve ha Natura 2000 területeket hozzáveszünk, akkor 40%-a, és ehhez képest alig 1%-a az erdeinknek olyan, amiben nincsen a fa anyagtermelésnek lehetősége.
Hol van az a mesebeli ország, ahol már a természetvédelmet és az erdőgazdálkodást ki tudták egymással békíteni?
Azt merem mondani, hogy a környező országok mindegyike jobb helyzetben van ebből a szempontból. Talán a legkiemelkedőbb példa Szlovénia. Ugye Szlovéniában egyrészt nagyon sok háborítatlan erdő van, másrészt az az erdőterület, ahol egyébként egy nagyon magas szintű erdőgazdálkodást folytatnak, ott az úgynevezett folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás az, ami jellemző, tehát nincsenek vágás területek. Ez részben igaz Ausztriára, ott azért már sokkal jellemzőbb a hagyományos, ahogy nálunk is egyébként jellemző németes gyökerű vágásos erdőgazdálkodás, de még ott is igaz, hogy különösen magánerdőterületeken ez a szállaló örök erdőgazdálkodás, vagy az előbbi fogalommal folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás, ez megvan. És vannak olyan nemzeti parkjaik, ahol az erdők többé-kevésbé háborítatlanok. Illetve ahol nem, ott is vannak olyan övezetek, amik erre alkalmasak. És egy zárójeles megjegyzés, hogy ezt ugye 10 nemzeti park van Magyarországon, amik hát ugye az ország területének egy kis része. Itt is szükséges lenne ezeknek az övezeteknek a kialakítása. De hogyha tovább megyünk most Szlovákián, esetleg ugorjunk, mert ott sok probléma van, bár megjegyzem, nagyon komoly nemzeti parkjaik vannak, de Ukrajnáról, illetve Romániáról elmondható, hogy nagyon nagy kiterjedésű vadon területekkel rendelkeznek, illetve a védett területek egy része ezekben az országokban is olyan, hogy háborítatlan erdők találhatók. Tehát, hogyha valaki például itt a környéken őserdőt szeretne látni, akkor tudom javasolni, hogy látogassa meg a szomszédos országok közül elsősorban Romániát, illetve azon belül Erdélyt, ahol még vannak kárpáti őserdők. Kisebb töredékek egyébként Szlovákiában is vannak, tehát itt, ahol vagyunk jelenleg a Lükben, innen nem messze is, tehát néhány 10 kilométerre találnánk Szlovákiában olyan erdőterületet, ahol soha nem volt fakitermelés.
Akkor Magyarországon nagyon kevés a környező országokhoz viszonyítva ez az arány. A WWF, mint civil szervezet, tesz valamit ezért? Vagy mit tehet az erdőkért?
Természetesen a szakma politikai tevékenységünk erre is irányulnak. 2012-ben vetettük fel először azt, hogy ki kéne alakítani a nemzeti parkokban ezeket a övezeteket. Ugye itt a természeti övezet, vagy más néven magterület az, ami biztosítaná az ott lévő erdőknek a természetességét, a háborítatlanságát. A Csarna-völgy, hogy ez a Börzsönyben található, ennek a fakitermelési szándékaival kapcsolatban indítottunk egy kampányt, ami végül elindította ezt a folyamatot. Folyamatos párbeszédet tartunk fenn egyébként az Agrárminisztériummal, és azt látjuk, hogy ha lassan is, de halad ez a folyamat. Hogyha nem a háborítatlan erdőterületekről beszélünk, hanem azokról a gazdasági erdőkről, amiket nem a hagyományos módon, hanem természetközeli módon kezelünk, akkor pedig azt említeném, hogy a 2009-es erdőtörvényhez voltak olyan javaslataink, amik arról szóltak, hogy mind a 150 erdőtervezési körzetben Magyarországon állami erdőterületen jöjjenek létre olyan erdők, ahol folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás zajlik, tehát ugye a jobban ismert nevén szállalás, vagy hogyha erre az ottani körülmények nem megfelelőek, akkor ott is lehet háborítatlan erdőket kijelölni. Tehát az elmúlt több mint 15 évben ez már egy folyamatban lévő változás.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Gálhidi Lászlót, a WWF erdőprogramjának vezetőjét hallották. Most Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 54. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
A csapat többi tagja nehéz úton eljutott a kivutó északi csücskéhez, Gomába. Megmászták a nyiragongót, s egy hideg ködös éjszakát a kráter peremén töltöttek. A hegymászás után tovább törtek északnak, és elérték az Edward tavat. Rengeteg vízilovat láttak, úgy 30 000 példány él itt. Ez még kisebb állatokból is sok. Onnét már látszott a Ruwenzori, ez a nagyon érdekes élővilágú óriás hegy, ahová sajnos nem juthattunk el. A visszaút nem ment minden kaland nélkül. Egy kanyarban hatalmas teherautó csapta el Ludwig bal hátsó részét. A felelősség körül kialakult élénk disputa már csaknem lincs hangulatba torkollott, amikor Doki, mert természetesen ő vezette Ludwigot, higgadt magyar nyelvű monológia lehűtötte a felajzott feketéket. Misi sem velünk, sem a hegymászókkal nem tartott, hanem egy helyi kísérővel a pigmeusokat látogatta meg. Az annyi titokzatos mese apró erdei törpéi egészen más házakban laknak, mint például a bantuk. A félig a földbe mélyeztett odúk a végtelenségig egyszerűek, tetejük hevenyészve összedobált levelekből áll. Tárgyi kultúrájuk jóformán nincsen. A kunyhó belseje üres. Vadászatból és gyűjtögetésből élnek, s bár a nemzeti park belsejében nem volna szabad vadászniuk, ez nem igen zavarja őket. A nők szedegetik a hernyókat, férgeket, termeszeket és gombákat, mind finom csemege. A férfiak hálóval és csapdával, íjjal és nyíllal járják az erdőt. Néhányuknak már lőfegyvere is van, főleg azoknak, akiket orvvadászatra biztattak fel. A mézet is nagyon szeretik. A méhek odvait tévedhetetlenül megtalálják. Persze a kultúra a pigmeusok közé is betört, sokan már divatos téújjú ingben mászkálnak. Nehezen szakadtunk el Zairétől, főleg mert nem kaptunk üzemanyagot, meg borzasztóak voltak a Burundi felé vezető utak. A kutak szinte mindig üresek voltak. Gyuszi már név szerint ismerte a neppereket, akik ilyenkor telikannákkal rohantak elő. Kellett az üzemanyag, mert lépésben is alig tudtunk haladni. Fogyott a benzin és a dízelolaj. Kezdetben olyan csúszós volt az út, hogy mint a tükörjégen csúszkáltunk, majd egy sziklákba vájt szamárösvény következett. A szembejövő feketék egyöntetűen állították, hogy odébb az út járhatatlan. De akkor már visszafordulni sem tudtunk. Mentünk hát előre. Az úton óriási sziklák, balról meredek szakadék, jobbról sziklafal. Lent a mélyben a Rusizi harsogott. A kivutóból eredő folyó a Tanganyika-tóba viszi a vizét. Kanyargós medrének esése hatalmas. 1450 méterről jut el 740 méterre. A Tanganyika-tóból a Lukuga folyó torkollik a Kongóba, illetve mai nevén a Zairébe, az meg az Atlanti-óceánba folyik. Valahogy keresztül jutottunk a hegyen. S úgy döntöttünk, hogy bár Ruandán keresztül az út valamivel hosszabb, ezt választjuk, mert az út minősége sokkal jobb. A határon mogyoró, sör, narancs, kóla és banánárusok rohantak meg, meg néhány túlbuzgó vámos, akik felmásztak a terepjáró tetejére, és mindenáron ki akarták bontani a csomagokat. Helyette Gyuszi az orruk alá dugta az egyetemi ajánló leveleket, mire az egyenruhások haptákba vágták magukat, és felhúzták a sorompót. Lenyeltük az utolsó falat sült kecskét, amelyet Safi a határon rendelt, s átgördültünk Ruandába, ahol betonút és zuhogó eső fogadott. Gyorsan keresztül szeltük a törpe állam csücskét, és május 21-én az 5. afrikai államban, Burundiban száguldottunk a főváros Bujumbura felé. Ebben a mini államban is európai minőségi utakat találtunk. Az 5 milliós ország fővárosának külső kerületeiben gyárak és üzemek mellett mentünk el. Maga a város olyan, mint orosháza vagy hódmezővásárhely. Burundiban éppen úgy beszélnek, mint Ruandában, azzal a különbséggel, hogy ott kinyarvandának hívják, itt meg kirundinak. Különbség nincs köztük, alapjuk a szuahéli. Mindkét országban két nép él, a hutuk és a tucik. Az alacsony hutuk földművelők, és ők az igazi négerek. A magas, állattenyésztő tucik nilóták. Ruandában a többségben levő hutuké a hatalom, Burundiban a helyzet ennek a fordítottja. Míg Ruandában szinte minden négyzetcentimétert gondosan megművelnek, Burundiban nagy legelő területek vannak. Itt vannak a legnagyobb szarvú szarvasmarhák a világon. A közelmúltban katonai pucs volt. Az eddig elnöklő ezredest megdöntött egy őrnagy, de a pénzeken még a régi elnök képe van. Nem is lehet olyan nagy iramban új pénzt kibocsátani, ahogy az elnökök váltják egymást. Bujumbura szolíd kisvárosi központjában, a Hotel Centralban szálltunk meg. Hatalmas pályaudvari csarnokra emlékeztető lerobbant épület. A szobák két emeletnyi magasak, és 20 szobához tartozik egy WC. Fürdőszoba mindegyik szoba mellett van, de nem működik. A keskeny ágy egy valamikori gazdagon faragott Biedermeier ágy fele. Ugyanilyen stílusú a mahagóniból készített szekrény. Gyönyörű, eltekintve attól, hogy ajtaját és összes polcát már régen eltüzelték. Este nagy saurit tartottunk. Közben bejött egy csapat csinos lány, elől-hátul kivágott ruhában. Lábukat feltették az asztalra, vihogtak és minket néztek. A sauri félbeszakadt. Inkább elmentünk éjszakai sétára. Bujumbura by night. Mikor visszatértünk, a lányok még ott voltak. Come on, come on! Menjünk, hívtak a nők. Mi mentünk is. Egyedül az óriási szobáinkba. A lányok megvető dolgokat kiabáltak utánunk. A Rusizi folyó torkolata a Tanganyika tó partján nemzeti park. A Rusizi főágán átvezető rossz állapotú vashíd után az út 4-5 méter magas nádasba vezet. A nádasban itt-ott banáncserjék, papajafák. Itt régebben halászok laktak, de a védett terület kialakításakor elzavarták őket. Marhák azért még legelésznek a parkban, de mint kísérőink mondták, az elnök majd tesz arról, hogy azok se háborgassák a vadont. Az elnök nagy híve a természetvédelemnek. Az embervédelemnek úgy tűnik kevésbé. Hazajöttünk után nem sokkal 30 000 embert mészároltak le a törzsi zavargások során. A torkolatnál a Rusizi sokágra bomlik. A főág tajtékozva rohan, viszi a hegyek felől a vörös-barna hordalékot. A tóvize kék, a folyóé vörös, a kettő éles vonal mentén válik szét. A folyón nagy fetörzsek is utaznak, rajtuk potyautas madárcsapatok. A vízben hatalmas vízilovak, sokak szerint egész Afrikában itt élnek a legnagyobb testű példányok. A hatalmas felnőttek mellett a 100 kilós apróságok egészen picinyeknek tűnnek. Egyébként egy újszülött víziló bébi tömege 45 kiló. Gigantikusak errefelé a krokodilok is. Az 5-6 méter hosszú szörnyetegek tömege eléri az 1 tonnát. Egy ilyen kolosszus képes a szarvasmarhát is a vízbe rántani. Bujumburához közel, a Tanganyika tó partján van a Stanley Livingstone emlékmű. Ez még nem az igazi, a nagy találkozás a mai Tanzánia területén volt. A csapat egy része felkereste a Nílus forrását. Nem valami romantikus hely. Koszos kis foglalt forrás, rozsdás vascsőből csordogál a vékonyka vízsugár. Környékét araukáriákkal és páfrányfákkal, tehát nem is afrikai növényekkel ültették be.
Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 54. részét Szívós Győző olvasta fel. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2024-ben. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Mai adásunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90